Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere, megnyerte a választást. Gratulálok, jó estét kívánok.
Miért van szükség szépen
öt helyettesre?
Szerintem ne innen közelítsünk, hanem onnan közelítsünk, hogy van egy soppárti program, amelyel én megnyertem a választást. Több körben alakult ez a program, hiszen előválasztáson két fordulóban méretettem meg magam az ellenzéki oldalon, és folyamatosan egyre több javaslatot kellett integrálnunk, beleértve annak az öt pártnak a támogatását, akinek én a közös főpolgármesterjelölt jelettem. És ez egy olyan feladat, ahol egyszerre kell képviselnünk azt a politikai sokszínűséget, amely ebben a szövetségben létrejött, és egyszerre kell biztosítanunk ennek a sokszínűségnek a hatékonyságát, ennek a sokszínűségnek az egységét. Ezért döntöttem úgy, hogy minden engem támogató párt részéről szeretnék egy kollégát, akivel megosztjuk a közös kormányzásnak a felelősségét, és azt gondolom, hogy minden párt, ami engem támogatott, amelyek a fővárosi közgyűlésben tulajdonképpen mindannyian a mérleg nyelvét jelentik, hiszen egyik párt frakciója nélkül sem lehet többséget csinálni a közgyűlésben, hogy legyen egy olyan főpolgármester helyettesük, aki részt vesz a napi döntéshozatal előkészítésében, hogy a pártok pontosan tudják, hogy mire készülünk, hogy a jogalkotás, a jogszabályalkotás, illetve a különböző előterjesztések előkészítésében mindenki be tudjon kapcsolódni, és mindenki érez azt a politikai bizalmat, ami a hatékony működés feltételezi. Egy dolgot tettem ez még hozzá, azért, hogy ez a négy párti szövetség hatékonyan tudjon működni, egy igazgatási, nyilván a politikai egyeztetés az én feladatom. Azt mondom, hogy ez lesz az elsődleges feladatom, tanulva a mai alapuló közgyűlésnek a tanulságaiból is, de egy igazgatási rutin is kell ahhoz, hogy ezeket az ügyeket összetoljuk, ezért lett egy általános helyettes, aki a koordinációért és a költségvetésért felel. Tehát ez a logikája ennek. Négy pár szövetsége, négy politikus főpolgármester helyettes, és egy, aki a közigazgatási ágon koordinálja a munkát azért, hogy ez az egység folyamatosan fennmaradjon. Ez ennek a sokszínű programnak, ennek a sokszínű szövetség politikájának a hatékony végrehajtásának az áloga.
A négy támogató pártnak és a koordinációs helyettesnek lesz valami konzultatív fóruma, ami együtt dolgozik a főpolgármester mellett, alatt, hogy fel elképzelni a napi működést?
Természetesen a főpolgármester helyettesek és a stábjuk, illetve a főpolgármesteri kabinet és a hivatal vezetői, azok heti rendszeres értekezeti rendben fognak közösen dolgozni. Mindenki látja a közösen végzett munka előkészítését és a fázisait, és mindenkinek megvan a maga reszortja, amelyeket többé-kevésbé azt hiszem, hogy viszonylag határozottan sikerült elválasztani. Azért, hogy világos legyen, kinek mi a mandátuma, de nagyon fontos, hogy ez egy csapatjáték, hiszen ez a sokszínű koalíció, amelyet én vezettem a választáson és a városnál is szeretnék vezetni, ez azt feltételezi, hogy minden fontos, hogy közösen döntünk. Egyfajta kollektív főpolgármester szeretnék lenni ennek a csapatnak az élén.
Gyénémet Erzsébet, humán területek. Mi tartozik a humán területbe? Hát mindenütt emberek vannak, elvileg minden humán terület.
Igen, mondhatnánk azt is, és ez nagyon fontos dolog a főpolgármester helyetteseket bemutató beszédemben utaltam is erre, hogy ne felejtsük el, hogy minden döntésünknek a fókuszában az emberek vannak, azok az emberek, akik itt élnek ebben a városban, illetve az a nemzet, amelynek ez a város a fővárosa. Egész konkrétan ugye elsősorban kultúra, sport, egészségügy, az szociális ellátásnak egy fontos területe, a lakhatási ügyeket Dolozdávi főpolgármester helyettes úr fogja majd vinni, ez kerül ki a szociális ügyek közül, illetve turizmus, ami azt gondolom egy különösen fontos kérdés, hiszen Budapesten hál' Istennek egyre több turista van jelen, viszont ez kinyit olyan városi konfliktusokat, amelyeket fontos ennek kezelnünk. Tehát ez az a terület, ami Gyénémet Erzsébet fog vinni. Közülünk talán ő a legrutinosabb fővárosi politikus. Én nagyon számítok a tapasztalatára és az elkötelezettségére.
Tüttő Kata, a város üzemeltetés. Mi tartozik a város üzemeltetéshez?
Nagyon sok minden, amivel találkoznak az átlag polgárok. Hulladékszállítás, közlekedés, a városigazgatás legfontosabb kérdései, az zöldfelületek karbantartása, minden, ami arról szól, hogy a nap 24 órájában ez a város úgy működjön, hogy szolgálja a helyben lakókat. Tulajdonképpen a leghétköznapi értelme vett várospolitika, a város üzemeltetés.
Kinek lesz döntő szava ebben az ügyben? Gyénémet Erzsébetnek, aki az emberrel foglalkozik, vagy aki a város üzemeltetésénél megmondja, hogy mekkora keret van erre? Hogy kell elképzelni ezt a vitát majd?
Én azt gondolom, hogy a vita a jó dolog, és nyilván lesznek majd vitáink, remélem, hogy ezeket a vitáinkat szakmai szinten tudjuk megtartani egymás között. Azt gondolom, hogy ez egy világos portfólió elosztás egyébként, tehát ebben az értelemben nagyon hagyományos. Az a két portfólió, amiről eddig beszéltünk, az egy nagyon hagyományos portfólió. Az elsősorban a Dorosz Dávid és a Kerbe Forulis Gábor portfólió az, amiben újdonságok vannak, amik pluszak ahhoz képest, ahogy eddig láttuk a várost. A város üzemeltetés és a humán területek az előző 5 évben is világosan jól elkülönbözhetetők voltak. Nyilván nagyon fontos az, hogy miközben mindenki viszi a maga szakterületét, viszi a maga reszortját, és proaktívan ezekben az ügyekben kezdeményezésekkel él, nagyon fontos a koordináció és a határterületeknek az átbeszélése. Például azt gondolom, hogy a városüzemeltetés alapvetően ugye azok a közműcégeknek hatékony működését jelenti, amelyekkel nap mint nap találkoznak a budapestiek, BKV, kéményseprővállalat, FKF, hulladékszállítás, ezek az ügyek, ahol ezeknek a rendszereknek flottul kell működniük. A humán igazgatás elsősorban kulturális intézményekről szól, színházakról, idős otthonokról, sportintézményekről, turizmusról.
Klímavédelem, Dorosz Dávid, mit tehet egy politikus a klíma ügyében?
Rengeteget. A Dorosz Dávid portfóliójában valóban a klímavédelem az ászlós hajó, ha úgy tetszik, de természetesen itt vannak ahhoz szorosan kapcsolódó más területek is. Nagyon fontos a közlekedés, tehát a mostani elképzelésünk szerint a fővárosi közlekedésnek két oszlopos rendszerben működik. Egyébként ez a 2010-es városvezetés újítása volt, de ez egy nagyon jó újítás, és ezt szeretnénk megőrizni, sőt megerősíteni, hogy elválasztjuk egymástól a közlekedési szolgáltatást és a közlekedési szolgáltatás szervezést, a megrendelést. Tehát gyakorlatilag...
BKV, BKK.
Pontosan ez a lényeg, hogy a BKV szolgáltat, ahogy a BKV nagyon komoly és nagyon fontos cégünk, a BKK pedig az az intézmény, amely részben tervezi a közlekedést, és részben pedig szolgáltatás megrendelőként fellép. Eznek a felügyelete tartozik majd Dorosz Dávid portfóliójához, és hozzátartoznak a fejlesztések is. Tehát gyakorlatilag a klíma ügyét azt úgy kell értelmeznünk, és mi is úgy szeretnénk, hogy a klíma ügy az miközben egy nagyon fontos erkölcsi kötelességünk, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemből kivegyük a részünket, de a klímaváltozással kapcsolatos elképzelésünk tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy másfajta fejlesztés politikában gondolkodunk, egy fenntartható fejlődésben gondolkodunk, és tulajdonképpen megpróbáljuk átállítani a városnak a működését egy fenntarthatósági szempontból jobb működésre, több megújuló energiával és fenntarthatóbb közösségi közlekedéssel, tehát ez tartozik ide. Illetve még többet is említhetnék, de két dolgot még kiemelnék, ami nagyon fontos. Már beszéltünk a lakhatásról, ami ugye összefügg a fenntarthatósággal, hiszen például a lakáspolitikánk egy része az energiahatékonysági felújításoknak a kezdeményezése az elkövetkező időszakban, részben a saját intézményeinknél, de a lakossági szektorban is. Tehát a lakhatást akartam mindenképpen megemlíteni, illetve a nemzetközi kapcsolatokat, hiszen a klímaváltozás és a kapcsolatosan fontos tudni, hogy az Európai Unió új költségvetési ciklusában minden negyedik eurócentet a klímaváltozás elleni küzdelemre akar fordítani az Európai Unió, nagyon helyesen, és nagyon fontos, hogy a klímaváltozás politikájában nagyon fontos nemzetközi szövetségi politikái lehetőségeink vannak, amelyeket szeretnék jobban kihasználni, tehát Dorosz Dávidhoz tartoznék a nemzetközi kapcsolatok is.
Átláthatóságért és részvételiségért felelős főpolgármester helyettes nem volt, még a kifejezést is tanulni kell. Kárpát Forognyos Gábor mit fog csinálni?
Nagyon fontos dolgokat fog csinálni. Egyrészt a 21. századi város az egy nyitottabb város. Egy olyan város, amiben a polgároknak van lehetőségük és motivációjuk is arra, hogy bekapcsolódjanak a közös döntéseinkbe. Ez Magyarországon már elindult valamilyen léptékben, hogy például mondjuk egy közterület megújítása kapcsán legyen közösségi tervezés, vagy vannak kerületek mondjuk Kispesten, ahol a város költségvetésének egy részét a választópolgárok közvetlenül döntik el. Én azt gondolom, hogy főleg a nagyvárosi kormányzásban különösen fontos észrevennünk azt a jelenséget, hogy az a klasszikus, mondjuk 20. századi képviseleti demokrácia, az több szempontból is kihívásokkal néz szembe, és az egyik kihívás pontosan az, hogy az emberek több beleszólást akarnak kapni annál, mint hogy 4 vagy 5 évente elmennek és választanak maguknak egy egy képviselőt, egy főpolgármestert vagy egy polgármestert. Szeretnének közvetlenül is beleszólni a döntésekbe, és ehhez ezzel kapcsolatosan rengeteg magyar és nemzetközi pozitív példa van tőlünk keletre, mondjuk Kolozsvár, vagy tőlünk nyugatra számtalan nagyváros, amelyben például működik a közösségi költségvetés intézménye. És az is nagyon fontos, hogy Kelpe-Fulusz Gábor lesz az okos város politikájának is a képviselője, tehát ahhoz, hogy az embereket be tudjuk vonni a döntésekbe, annak egy nagyon fontos feltétele az, hogy a város úgy működjön, hogy a digitalizáció által nyújtott lehetőségeket, az információ megosztása vonatkozó lehetőséget, a bevonása vonatkozó informatikai lehetőségeket jobban kihasználjuk, és maga a város is jobban használja ezeket az eszközöket. Ez a bizonyos Smart City vagy okos város koncepciója az, amit szintén gyerekcipőben jár még nálunk, bár voltak fontos intézkedések, amelyekre lehet építeni, de szeretnénk ebben egy értelmezhető áttörést előidézni az elkövetkező években. Ez lesz Kelpe-Fulusz Gábornak a feladata. És ugye ők a pártok által delegált jelöltek, akikkel nagyon szívesen dolgozom együtt, és tulajdonképpen valamilyen szinten azért egy közös döntés is volt, hogy éppen ennek a négy pártnak éppen ez a négy főpolgármester helyettese van. És Kis Ambrus pedig, aki korábban nagyon magas szinten dolgozott a magyar közigazgatásban, ő az, aki hozza azt a közigazgatási rutint, hogy mindennek legyen költségvetési fedezete, és hogy ezek a szakmai profilok, ezek egy egységes igazgatási logikában egymásra találjanak, és ne legyenek adott esetben a koordináció hiánya miatt konfliktusok vagy problémák. Tehát így áll össze ez a csapat, amelynek az élén a főváros vezetni szeretnék.
Kis Ambrus lesz a féle kabinetfőnök, akinek egy szerkezetbe kell majd foglalnia azt a sok elképzelést, amit a többiek letesznek az asztalra, hogy az elmehessen a közgyűlés elé, így kell elképzelni valahogy?
Igen, van egy ez nem egy klasszikus politikai feladat, amit ő vinni fog, ez inkább ez olyasmi, mint amit a közigazgatásban, a központi közigazgatásban a közigazgatási államtitkárok csinálnak. Egy picit olyan is, mint amit a miniszterelnök helyettes csinál, tehát ebben ez egy ilyen nehezen lefordítható a központi közigazgatás nyelvére, de a lényeg az, hogy egy igazgatási egyeztetési logika, amely a különböző előterjesztések kapcsán mindig azt is nézi, hogy az egészhez hogyan illeszkedik az, amit egy részterületen leteszünk az asztalra. Ez egy egyébként tapasztalt, de alapvetően egy fiatal csapat, egy olyan csapat, amely markánsan képviseli azokat az értékeket, amelyek a választási programomban szerepeltek, és amelyek a pártok külön-külön alkotott világában és identitásában is nagyon fontos szereplők, hiszen én akkor leszek sikeres főpolgármester, és azzal tudom leginkább szolgálni a budapestieket, hogy föntartom azt a fajta sok párti egységet, amely kialakult, amely a választási kampányban rendkívül fegyelmezetten működött, és most is azt szeretném elérni, hogy ez a szövetség kiállja azt a próbát, amit egyébként egy közel 2 millió város vezetése jelent, és azok a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, úgy a magyar belpolitikát illetően, mint azoknak a globális folyamatokat illetően, amelyekről mi őszintébben, nyíltabban beszélünk, és azt gondolom, hogy azok a kihívások, amelyekkel Budapest szembenéz, legyen a klímaváltozásról szó, a levegőszennyezettségről, amelyet ma már a világon az első rendű halálozási oknak tartanak számon az új statisztikák, a növekvő társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben. Tehát egy csomó olyan globális kihívás van, amivel kapcsolatosan a nyugat-európai nagyvárosok már kidolgoztak cselekvési terveket, de az elmúlt években azt gondolom, hogy Budapest nem élt kellően azokkal a lehetőségekkel, amelyeket ezek a tapasztalatok jelentenek. Így áll össze tehát ez a csapat. Világos portfóliók és nagyon világos koordináció politikai és igazgatási szinten.
A közgyűlésben frakciórendszerben fog működni a politikai munka? Mert korábban nem voltak frakciók az új rendszerben, legalábbis a legújabb rendszerben.
Igen, az előző ciklusban nem voltak frakciók a fővárosi közgyűlésben. Sokfelől meg lehet ezt a kérdést közelíteni. Lehet úgy is nézni, hogy ne frakciózzunk, hiszen a frakció szó maga önmagában egy szitok szóvá válhat. Én azonban ezt máshogy látom. Az ellenzéki oldalon, amivel most már a többségi oldal, ugye ma arról beszéltem, hogy a köztársaságpárti többség az, ami vezeti a fővárost. Itt több párt van, és szerintem ezeknek a pártoknak azt a szempontját, hogy a saját világukat meg tudják mutatni a választópolgárok előtt, szerintem nem érdekel a városnak, hogy ezt nehezítsük. És a Fidesz képviselőnek is szeretnénk lehetővé tenni azt, hogy most már kisebbségben ugyan, de markánsan tudják képviselni a politikai értékeiket, és részt vegyenek a közös döntéseikben. Ezért gondolom azt, hogy a fővárosi közgyűlés tulajdonképpen a főváros kis parlamentje. Hogy kövessük azt a logikát, amelyet egyébként korábban a fővárosi közgyűlések követtek az ezt megelőző ciklusokban, és amely a magyar parlamentarizmus nemes hagyományai szerint működik, és ezért azt gondolom, hogy jó az, hogyha intézményesülnek azok a politikai csoportok, akik részt vesznek a közgyűlési döntések megalkotásában, és bizonyos szempontból, mivel itt az engem támogató többség oldalán, ugye négy párti támogatásra építhettek. Azt gondolom, hogy könnyít is a koordinációt, hogyha vannak frakciók, akik egyfajta hidat képeznek a képviselők és a főváros vezetése között, tehát egyszerűbb a frakciókkal egyeztetni, és az ő belső döntéseiket elfogadva tárgyalni adott esetben előterjesztésekről vagy fontos ügyekről. Tehát azt gondolom, hogy ez is növeli a hatékonyságát annak a döntéshozatalnak, amire készülünk.
Egységesek lesznek az ön támogató ellenzéki a fővárosban karácsonyista frakciók. De nehéz még elképzelni, mert ha igen, akkor minek?
Azt gondolom, hogy ma például volt több napi rendi pont, amely kapcsán nem is te, azt hiszem egy, ahol a frakciók máshogy szavaztak, mint ahogy én. Szerencsére ezt meg tudtuk beszélni előre, ez egy szimbolikus ügy volt, ugye a Tarnós István végkielégítése, ahol azt gondolom, hogy akceptálható okok miatt a különböző frakciók másféleképpen jártak el. Szerintem az nagyon fontos, hogy mindig tudjunk egymásról. És vannak olyan dolgok, amelyekben természetesen nagyon erős politikai szövetségeseket szeretnék látni, és ezért én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy olyan előterjesztésekkel menjünk a fővárosi közgyűlés elő, amelyek bírják a többség támogatását. De például ebben a szimbolikus ügyben azt gondolom, hogy lelkiismereti szavazás volt, és lesznek még olyan ügyek, amikor nem fogunk feltétlenül egységesen működni, de az esetek túlnyomó többségében, és hát a város üzemeltetése szempontjából kulcs jelentőségű ügyekben ma is, és az elkövetkező 5 évben minden nap közösen fogunk szavazni.
De a frakcióknak lesz valamilyen konzultatív testülete? Hogy kell elképzelni majd a napi működést?
Természetesen. Én úgy képzelem el, hogy ha megalakulnak a frakciók, ugye ezeknek a létrehozását a ma elfogadott SMS teszi lehetővé, akkor a frakcióvezetőkkel minden közgyűlés előtt fogunk érdemben tárgyalni, és egyébként a főpolgármester helyettesek, akik a többségi oldalon állnak, tehát az engem támogató többség által delegált főpolgármester helyettesek, ők pedig eminensen a döntés előkészítésben annak minden percében részt vesznek a folyamatban, de én szeretnék minden egyes fővárosi közgyűlés előtt a frakcióvezetőkkel egyeztetni, beleértve természetesen a Fidesz képviselőit is, illetve hát ugye van két független képviselő, akik a Fidesz támogatásával indultak a választáson. Ebben az értelemben nem sorolom őket az engem támogató többséghez, bár azt gondolom, hogy talán lesz több ügy, amiben tudunk jobban együtt, vagy könnyebben tudunk egymásra találni, mint a fideszes képviselők esetében, mert ott is teszek arra kísérleteket, hogy legyen hín, amin találkozhatnak a gondolataink. Akár ők is tudnak frakciót alakítani, hiszen két főtől már frakció alakítási lehetőség.
A rendészeti igazgatóság élén már megtörtént a változás. A fővárosi cégek vezetői, mostani vezetői mire készüljenek?
Én eddig minden cégvezetőnek azt mondtam, hogy most személykérdések a cégvezetés élén nincsenek napirenden, bár ma döntöttünk bizonyos cégek igazgató tanács és felügyelőbizottsági tagságairól, cégvezetők esetében még nem hoztunk erről döntést. Én azt vállaltam, hogy nyílt pályázatot fogunk írni a cégvezetésre. Én azt gondolom, hogy aki vállalkozik egy ilyen nemes feladatra, hogy egy önkormányzati céget vezet, annak legyen erre koncepció, és ezt ismerhesse meg a nyilvánosság, és ezek után fogunk dönteni. Lesznek olyan cégvezetők, ahol én nem tennék arra most javaslatot, hogy új cégvezetőt keressünk. Vannak olyanok, akiknek bizalmat adnék.
Kik ezek?
Egyelőre csak azt szeretném mondani, hogy nem nincs olyan elv, hogy mindenkit leváltsunk. Nincs olyan elv, hogy mindenkinek a munkáját szeretnénk külön-külön bérlegre tenni és értékelni. Hagy nem mondjak most konkrétumokat, hiszen az egyeztetések előtt vagyunk, de biztos vagyok abban, hogy lesznek olyan cégvezetők, akik legalább egy év bizalmat kapnak majd az új testülettől is, azáltal, hogy ezek ugye jellemzően határozatlan időre kinevezett cégvezetők, akik tudják folytatni a munkájukat, de lesznek esetek, amikor változásra lesz szükség. A többség valószínűleg egyébként inkább a változást fogja képviselni.
De egységes lesz a rendszer? Tehát a pályázatokat, ha már határozatlan idejű szerződésekkel dolgoznak, most egyszerre hirdetik meg, vagy akiknél úgy gondolják, hogy bizalmat ad nekik a közgyűlés, azok már nem is lesz pályázat?
Igen. Ott azonban a pályázat az az elvégzett munka azoknál a cégvezetőknél, akiknél nem szeretnék változást. Ezeknek a száma nagyobb lesz, mint nulla, ennyit tudok mondani ilyen lakonikusan. Egyeztetünk még ezzel kapcsolatosan, és ott, ahol pályázat lesz, ott nagy valószínűséggel mondom ezt, hogy ez a novemberbégi közgyűlésen fogjuk kiírni ezeket a pályázatokat.
Érez most politikai elvárást az ön támogató bármely párt részéről, hogy szeretnének valamilyen idézőlen zsákmányt a fővárosi cégeknél?
Hát zsákmányt senki nem szeretne, és ne is szeressen. Tehát ezek a cégek, ezek nem zsákmányok. De természetesen érkeznek javaslatok. Nagyon sok néletrajzot kaptam az elmúlt időszakban. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy én ezeknek örülök, de ezeket elteszem egy fiókba. Azt az elvet, ami a választási programomban szerepel, hogy nyílt pályázatok útján választunk cégvezetőket, ezt az elvet szeretném követni, és hogyha valaki úgy érzi, hogy van benne kellő tapasztalat, tudás és elkötelezettség arra, hogy ilyen feladatra vállalkozzon, akkor nagy szeretettel várjuk a pályázatát. Ennek a rendszerét, ennek a pályázatisási rendszernek a rendszerét ma a kollégáim készítik elő. Itt nagyon komoly nemzetközi és a széges világból jövő tapasztalatokat is szeretnék bevonni, milyen egy jó pályázat, és ezek után fog dönteni a főváros. Adott esetben lesznek olyan ügyek, amiben a fővárosi közgyűlés dönt, lehet, lesznek olyan ügyek, amelyekben én viszem tovább azt a jogot, ami most jelenleg is a főpolgármester, hogy a cégvezetőket kinevezzen, de biztosan fogok egyeztetni ebben az ügyben. Egy dolgot kérek mindenkitől, ez viszont nagyon határozottan. Mindenkinek lehetnek javaslatai, minden párt javasolhat jelölteket és érvelhet mellettük, de nem zsákmányok ezek a cégek. Ezek a cégek a főváros vagyonát, a főváros költségvetését, a főváros működését alapvető meghatározó intézményeink, csak is kizárólag a szakmai felkészültség számít. Természetesen van egy bizalmi faktor is, ez fontos, de a bizalom és a szakmai rátermettség együtt eredményezheti az, hogy valaki cégvezető lehet Budapesten.
Körülbelül meddig kell a mostani cégvezetőknek várniuk arra, hogy kiderüljön, hogy az ő személyes sorsuk az hogy alakul? Folytathatják-e bizalom alapján, vagy pályázni kell a cégükre? Nyilván vannak folyó ügyek, amire szerződéseket kell kötni.
Ma azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy a november végi rendes fővárosi közgyűlésen, most fejből mondom, hiszem 27-én vagy 25-én lesz, már döntünk pályázatok írásáról, de lehet, hogy ez a februári ülésre fog áthúzódni. A biztos, hogy még idén fogunk erről dönteni.
Azt mondta, hogy a BKV és a BKK szétválasztásának végrehajtó megrendelő modellje az egy jó modell volt. A BKK-val mi lesz akkor? Visszafejlődik arra az eredeti állapotára, ahonnan lefejlődött a jelenlegi állapotára?
Ez egy érdekes kérdés. Ugye itt gyakorlatilag a BKK létrehozása után 2014-ben a főváros tulajdonképpen a közúttal kapcsolatos adatokat egy lánycégé átvitte, és ezáltal egy kicsit oldotta azt a struktúrát, ami 2010-ben kialakult. Én akkor, jól emlékszem, egyedüliként nem szavaztam meg ezt az előterjesztést a 2014-es főváros egyik első testületülésén. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ennek a rendszernek van egy értelme, vagy pedig a 2010-es működési modellt vissza kell állítani. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szakmai részletkérdés, amit át kell beszélnünk az elkövetkező hetekben. Engem meg lehet győzni mindenképp megoldásról.
14 éven aluliak ingyenes BKV használatának ügye, az mikor dől el, így vagy úgy? Ez egy fontos mondat volt a kampányban.
Igen, én nagyon komolyan veszem azt, hogy én egy választási programhoz kaptam mandátumot, és mindent szeretnék végrehajtani a vállalásaink közül. Ma az első alakuló ülésen nem tudtunk ezzel foglalkozni. Jelenleg ugyanis van egy jogszabály, amelynek a megváltoztatása, egy kormányrendelet megváltoztatása lenne szükség ahhoz, hogy teljes mértékben ingyenesé tudjuk tenni azoknak is a tömegközlekedését, akik jelenleg valamilyen, még ha kedvezményes áron is utaznak. mert az államtól kapott szociális támogatásoknak az elszámolásához szükség van erre. Ugye holnap megyek a miniszterelnök úr meghívására, részt veszek a kormányülésen, ahol többek között ezt is szeretném szóba hozni, hogy a budapesti közösségi közlekedés finanszírozása kapcsán nagyon sok a bizonytalanság, és nagyon sok olyan elem van, amely egy kicsit olyan önkényesnek tűnik, és például annak érdekében, hogy ezt a programpontokat meg tudjuk valósítani, ehhez is a kormány együttműködése szükséges a jogszabályok megváltoztatásához. De lényeg az, hogy ez nem, most ez nem elsősorban nem költségvetési kérdés, hanem egy jogszabályalkotási kérdés a mi részünkről. A főváros vállalja az ezzel kapcsolatos költségvetési plusz kiadásokat, de nem szeretne ezzel automatikusan elveszíteni azokat a szociális támogatásokat, amelyek a teljes ingyenességgel együtt járnának. Ezért fogunk kezdeményezni a vonatkozó jogszabályok módosítását a kormánynál.
Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármester, az Inforádió arénájának vendége. Hírek következnek, utána folytatjuk.